Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A mai összhangot John Irving, amerikai író és Oscar-díjas forgatókönyvíró, továbbá a Garp szerint a világ című könyv szerzőjének szavaival indítjuk. Az idő nagy részében csak nem mindent a vakszerencsére bíznak az emberek, de akik hisztek a jóban és a rosszban, illetve bíznak a jó győzelmében, jobb, ha ügyelnek azokra a pillanatokra, amikor Istent játszhatnak. Bizony, üstökön kell ragadni az ilyen alkalmakat, mert nem sok akad belőlük. Hát, eddig az idézet, és minden bizonnyal mai vendégünk meghívottunk, az ilyen alkalmat, mi több, a hasonló alkalmakat meg is ragadta. Témánk Tomcsányi Mari szerint a világ. Köszöntjük tehát stúdiónkban Tomcsányi Mária újságíró, rádió és televízió szerkesztőt. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy harmadszorra is itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim, hallgatóink. Mindig jól esik újra mondani. És az, hogy hát mindjárt vágjunk a közepébe. Ez az idézet, ez, ha triviális akarnék lenni, akkor ilyen, hogy mondjam, útszéli és városszéli szleng kifejezés juthat az ember eszébe, hogy Isten király vagy apám. Hát az, hogy itt mindenki mindenkinek most már olyan Isten király, hogy rettenetes. Én azt hiszem, hogy aki tévés rádiós, az joggal kívánhatja azt, hogy valamit változtasson a világon azzal, amit csinál. Én sohasem hittem azt, hogy tőlem megmozdulnak a hegyek, de az, hogy tudtam, hogy én nekem konkrétan honnan jöhet őszinte visszajelzés, és onnan meg is kapom, akár a szülőfalumból, akár a szülővárosomból, nem óckodtak attól az emberek, hogy nekem megmondják, hogy hát azért egy kicsit, mintha nem úgy szóltál volna, ahogy te szoktál. Meg valahogy egy kicsit ott nehogy megjázd magad, meg úgy figyelmeztettek meg, hogy nehogy azt higgyem, hogy enyém a világ. Úgy mindig le tudtak hozni, nekem ilyen barátaim, rokonaim voltak. Remélem, hogy most is még mindenre, amit csinálok, valahogy így viszonyulnak. De azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy ilyen igénnyel, vagy valamilyen hatás igényével álljunk, vagy szóljunk az emberekhez, valamire azért fel kell, hogy készüljünk, vagy szóval valami módon tegyünk meg azért mindent, hogy mi magunk minőségileg valahogy ott legyünk a toppon, mert azt hallom pár nappal ezelőtt Erdély magyar televíziónkban, hogy a nagyenyedi Betlehem Gábor kollégium. Hát azért erre azt tudom mondani, hogy drága hölgyem, legalább Erdélyt illik tudni. Eszembe jut egy volt tévés rendező kollégám, Fischer Istvánnak egy filmje, amely azzal egy kicsi rövid játékfilmje, amely arról szól, hogy egy iskolában, egy osztályban, Páskándi Gézának egy novellájából készült, egy osztályban a gyerekek kicsúfolnak kicsúfolják egy osztálytársukat, egy kövér gyereket, és kiközösítik, úgymond, és lefogják egy szünetben, és egy nagy Európa térképet rajzolnak a pocakjára, a kövér pocakjára. És egy nagyon bölcsörek tanárbácsi, azon kívül, hogy megmondja magáét, és hogy szégyen, amit csináltak, az utolsó mondata az, és a film is ezzel ér véget, hogy de hát gyerekek, legalább Európát illik ismerni, ugyanis a térképre Portugáliába rajzolták bele Spanyolország fővárosát, tehát hogy mondjam, ha már mondunk, csinálunk valamit, pláne figyelemfelkeltés, vagy akármilyen céllal, hát legalább a közvetlen világunkat ismerjük itt nálunk, ma Erdélyben. Bethlen Gábort, hát mint az édesanyánk nevét azért illik tudni. Ennyit akartam ezzel mondani. És azt, hogy nem mindegy, hogy milyen viszonyítási rendszerben nagyon jó vagy nagyon rossz valaki. Én ezért nem szeretem, amikor dicsérnek, mert egyrészt én magam nem hiszem, és nem úgy telt el az életem, hogy én jaj, de jó vagyok, mert tudom, hogy mindig voltak körülöttem nálam jobbak, akikre fel lehetett nézni, akár a magyar tévében, akár a román televízióban, kezdve attól, hogy gyerekkoromban sokáig, éveken keresztül hallottam még azt a hangot, amit gyerekkoromban a rádióban hallottam, a Kossuth Rádióban Cigány Györgynek a műsorát, aztán később tévében Vitrainak a hangját, vagy hát voltak emberek, hát Bukarestben is, mit tudom én, Tudor Vornikó, meg voltak olyan emberek, akik tényleg olyan szakik voltak, akikre felfele kellett nézni, és akikhez volt lehetőségünk felnézni. Nos, ennyit erről a viszonyítási rendszerekről, meg hogy mit illik tudni, és mitől vagyunk mi, vagy lehetünk istenek. Nem elég a szándék. Tudni is kell csinálni valamit.
Így igaz, és hogyha most arra gondolunk, hogy harmadszor vagy az Összhang vendége, ma teljesen más dolgokról szeretnénk veled beszélgetni, mégis jó lenne, hogyha két percben megpróbálnánk csupán az elhangzott műsorok felidézéséért az akkori tartalmakat. A következő kérdésünkkel, gondolatunkkal folytatnánk a mostaniakat, hogy visszatérve a világot megváltani próbáló deszkákhoz és a tanári életedhez, az eltelt évek bebizonyították, hogy mindkettő a háttérbe szorult, hiszen tudjuk azt, elmondtad, hogy nyugdíjazásodik, szerkesztőként dolgoztál, következzenek most ezek az évek röviden, tehát a televíziós évekre gondolok. Ugye beszéltünk már a tanári éveidről, a rádiós éveidről, a színi világodról, következzenek most a televíziós évek röviden.
Még tartozom valamivel, nem mondtam el pontosan azt a falut, ahol Dézs mellett tanítottam, az Bálványosváraja volt. Úgyhogy ezzel tartoztam, és üdvözlöm, ha valaki netán Bálványosvárajáról hallana bennünket, akkor üdvözlöm szeretettel a bálványosvárajaiakat, bár azok, akik akkor gyerekek voltak, most már biztos nagytaták. De mindenképpen jó rájuk gondolni. Nos, a tévében, hogy én miket csináltam, nem ment feledésbe az, hogy én színésznő akartam lenni, hogy imádtam egész életemben a színházat, mert hát azt mondtam, hogy egyetemista koromban is volt olyan, hogy három színjátszó csoportban is játszottam egyszerre. Hát kicsit többet színjátszottam, mint amennyit könyvtároztam sajnos. Tehát ilyen téren sok mindent kihagytam, Viszont ez, hogy én annyit voltam színpadon és emberek között, az viszont a tévés munkámban jól jött később, meg az, hogy a színház mindenek fölött érdekelt, és mai napig is. Sokat, és hát Bukarestben volt is, amit ott nézni igazán azokban az években. Remek színházak voltak, és remek társulatok, és csodálatos előadások. Hát előbb én megindultam, és minden, azt mondtam a múltkor, hogy terepmunka érdekelt,
igen,
mindenek előtt.
Igen.
Mindenek előtt ez érdekelt, de mert hogy a változó, na mindegy, szóval azt mondtam, hogy mégiscsak az az alapja a mi munkánknak, ahonnan jöttünk, tehát azt legalább fel kell mutatni, azt a világot, amit a legjobban ismerünk, és akkor ezért ez volt az én hitem, és vallom ezt mai napig is. Na de a színház, utána aztán valahogy belerázottam, én odarázottam én a színházi felvételekhez, mert abban az időben úgy szép lassan, szinte hónapról hónapra találtunk Pali, elsősorban Bodor, de úgy együtt lehetett úgy ötletelni, meg odafigyelt az ötleteinkre, meg ki tudtunk ötletelni nagyon jó dolgokat, és hát voltak ilyen távlati célok is, hogy minden hónapban legyen egy színház. Az a színház lehetett előbb csak színházi felvétel, mert ugye egy színi előadásnak a felvétele, majd stúdióban készült esetleg színházi előadás, de stúdióban felvéve, az már megint egy másik lépcsőfok volt. Aztán lassan-lassan kezdtünk önálló tévéjátékokat is készíteni. Na most már ez mondjuk már nem nagyon ritkán, pénzesebb stúdiók is már ritkán vállalkoznak erre, mert ez manapság nem egy olcsó, soha nem volt olcsó műfaj, de abban az időben lehetett annyi hülyeségre pénzt költeni, most már nem magunkról beszélek, hogy a sok butaság és fölösleges dolog, amire költöttek, amellett mi azt a pénzt, amit elérhettünk, azt legalább hasznosan állítom ma is, hogy nagyon hasznosan tudtuk elkölteni. Tehát az, hogy társulatokat meghívtunk Bukarestbe, stúdióba, ami szállást jelentett, napi díjat, stb. Vagy színészeket, vagy mi levonultunk egy 40-es, 30-as, 15-ös, nem tudom mikor, milyen stábbal, nagy riportkocsival egy színházi előadást felvenni, két napig, három napig. Ezt manapság már pénzzel alig bírja egy tévé. Akár milyen milliómos áll a háta mögött. Tehát ez szinte luxus manapság, amiket ott csináltunk, és voltunk mindösszesen 20-an abban a szerkesztőségben, vagy még annyian se. Tehát mi egy olyan tévé voltunk a tévébe, valahogy lekopíroztuk, hogy úgy mondjam, egy teljes műsor struktúráját egy nagy televíziónak, heti 3 órában, előbb kevesebbe, aztán heti 3 órában, hogy ez hogy sikerült, arra mi is rácsodálkoztunk, amikor készítettük elő ezt a kötetünket, amiben 24-en írtunk emlékeinket, sztoriztunk ebben a könyvben, arról, hogy mik történtek azokban az években velünk, és bent a tévében. De rácsodálkoztunk, amikor az adáslapokat elővettük, a régi lefűzött 70-es évekbeli, 80-as évekbeli adástükröket, és láttuk, hogy Atya Úr Isten, hogy mi mit tudtunk összehordani és összedolgozni egy-egy adásba. Hogy volt a kötelező első 15 perc, 20 perc, amikor megadtuk a császárnak, ami a császáré, arra azt ráadásul nagyjából nem is mit csináltunk, hanem a központi bizottság nagyon ravaszon Bodor Pali kitalálta, hogy a központi bizottságból egy elvtársat meghívott, egy magyarul beszélni tudó valakit meghívott, és nem is egyet, hanem többet is felváltva, azok írták, azok olvasták fel a vezércikket, majd utána, mintha elvágták volna, kezdődött egy másik televíziós műsor. Na, ezt így műveltük. Abban volt kultúra, volt minden, volt könyv, volt színház. És az, hogy én a színháznak is, a színházi felvételeknek is annyi féle formáját végigcsináltam, ez egy külön élmény, meg nem akárki, még színházi szerkesztőnek sem adatik meg manapság, azt hiszem, hogy önálló tévéjáték, meg mindenféle egészen el. Majdnem, hogy már kisjátékfilmet is, már eljutottunk a kisjátékfilm stádiumba is, hogy úgy mondjam, hát akkor viszont 84-ben kész, megszűnt az adás. Hát megszűnt nagyon sok minden adás a tévében, mert akkor már csak 2 óra, 3 óra, de az végig Ceausescu volt, és kész. És akkor 5 évig nem volt semmi. Na, de az, amit ott végigcsináltunk, és ahogy végigcsináltunk, nem lehet azt, hogy mondjam, azt hiszem, hogy kalandregényt lehetne abból írni, ahogyan mi ott a semmi, illetve hát a emberi tartalékban mi nem voltunk sokan, de hogy mi mit tudtunk ott, jó, fiatalok voltunk, járt az agyunk, és Bodor pedig különös képessége volt ahhoz, hogy szelektáljon, hogy mindenkit a maga helyére, és már úgy vette fel, vagy próbálta ki az embereket, hogy tudta, hogy az körülbelül hova passzolna. Tehát tudott szelektálni, ez egy külön képesség, nem mindenhol adatik meg ilyenbe. Oda raknak egy embert, mondom, raknak oda, mert aztán, hogy azt milyen kritériumok szerint szelektálják azokat az embereket, akik vezetik a médiákat, az arról most ne tárgyunk, mert nem tudom egyszerűen, hanem, hogy annak az embernek szelektálni tudnia kellene. Na hát ezt vagy van erre képessége, vagy nincs. Hát ez a Betlehem Gáboros bemondó, ez nyilván, ez nem lett szelektálva. Vagy nem tudom, hogy milyen szelekciós alapból lett kiszelektálva, vagy történik manapság a szelekció, de hát csak remélni tudom, hogy lesz talán, amiből szelektálni. Na.
Kanyarodjunk vissza a témánkhoz, tehát ma arról beszélünk, hogy végül is milyen Tomcsányi Mari szerint szintén a világ, és tekintettel arra, hogy a műsorunk címe Összhang, beszéljünk most akkor a világ dolgairól, szűkebb és tágabb értelemben is. Szerinted, Mari, milyen az a világ, amelyben most élünk?
Hát nem unalmas, meg kell mondjam neked. Nézem ezt a háborús készülődést, ezt a karcsörteti, nagy nekiveselkedést mindkét oldalról, ezt a nagyhatalmi, inkább nyilatkozatháborút, mint háborút, bár vannak ott fegyverek is a felvonultatva, de hát, amikor hadseregekkel játszanak a gyerekek, ez valahogy így néz ki nekem. Felhívtam ma egy ukrajnai kárpátaljai újságíró, régi újságíró ismerősömet, és hát mondom, csak arról nincs szó, hogy ott kisebbségiek, hogy vészelitek, vagy hogy vagytok, vagy érzitek-e a háborút, vagy hogyan érzitek, semmit nem érzünk. De mondom mégiscsak, hogy azt mondja, már nem nagyon van, aki itt valamit is érezzen, mert Ukrajnából és Kárpátaljáról különösen ott minden épkézláb ember elment már. Úgyhogy ilyetén formában gondunk sincs sok. És hogy egyáltalán, hát annyit azt megerősítette a Béli hitemet, hogyha az orosz államfő akarná, akkor már rég szétfújta volna ezt az Ukrajnát, ahol akkora nyomor van, hogy azt mondja nekem, hogy ti, apám, hát császárok vagytok ahhoz képest, ami itt van ebben az országban. Na hát akkor el lehet képzelni, meg hát jártunk is ott, is tudjuk, hogy milyen nyomor van. Na most ezt nagyon jól el lehet fedni ilyen háborús hangulattal, és hát ez egy kicsit ez, úgy érzem, hogy nálunk is ez zajlik, hogy egy kicsit már felejtsük el, hogy az égbe szöktek a gázárak, meg villanyszámláinkat alig tudjuk fizetni, meg hogy mondjam, hát akkor most akkor egy kicsit aggódjunk már a háború miatt, mert hát akkor még jó, hogy egyáltalán élünk, és akkor most fizetjük inkább a nagy gázárat, csak nehogy ránk dobják a nem tudom milyen rakétát, vagy bombát, vagy micsodát. Hát én már mondtam egyszer, én nem hiszem, hogy itt dobják bombákat, stb. Mert hát egyrészt egyik oldalról gáz van, a szószoros értelmében, a másik oldalon pedig a gáznak ára van. A másik oldalon. Úgyhogy én valahogy így vagyok ezzel. És a világgal pedig úgy, hogy örülök, hogy ha sokan elmennek innen, szétszorodunk is a világba, tudunk egymással, mert mondtam már neked, hogy most az adások visszajelzéséből is érzem, hogy a világ tele van erdélyekkel, és ezektől az erdélyektől nagyon jó visszajelzéseket kapni, és hát akkor tudom, hogy hallgatnak, tudunk egymásról, és akkor én nyugodt vagyok itt, ahol vagyok, bár, jó, és hát persze lassan megszoktam Vásárhelyt, ha nem is éppen tekintem otthonomnak, de hát ha az ember 32 évig máshol élt, és nem otthon tudatban élt ott máshol, akkor hát akkor már nem nagyon van hova hazatérni. Úgyhogy ilyen igényem már nem is lehet, de szokom az öregséget, és szokom a helyet, ahol élek, és úgy igyekszem tovább is derűsen. Hát ez nem is igyekezett, már ilyen vagyok. Tehát én nem igyekszem derűs lenni, hanem valahogy megadatott nekem az a szerencsés alkat, hogy én nem drámázok.
Hát igen, végül is, mert volt Beszterce, volt Vásárhely, volt Kolozsvár, volt Bukarest, és akkor miért pont épp Vásárhely?
Hogy miért én jöttem vissza ide pont Vásárhelyre?
Pontosan.
Hát már most már megint egy szépet kellene mondjak, de hát egyszerűen azért, mert Kolozsváron túl drágák voltak a lakások, ilyen egyszerű. Mert hát én a szüleimtől örököltem ugyan valamikor egy lakást, de azt, amikor a legolcsóbbak voltak a lakások, akkor adtam túl rajta sajnos, ma már ötszörösét érné.
Legalább.
Na, és akkor az itteni haverek, mert hogy az embernek, ha vannak barátai, akkor vannak. Azt mondták, hogy ide figyelj, gyere ide, mi itt vagyunk. Kolozsvár is, Beszterce is közel van. Ez már nem távolság manapság. És igazuk volt. És nagyon jó, hogy ide jöttem. Mert már az Kolozsvár se az a Kolozsvár, és egyre inkább nem az. És én itt jól vagyok, és hát ha barátaim vannak, akkor jól vagyok. Mondjuk Bukarestben sok mindent kihagytam én abból. 32 évet éltem Bukarestben, de ilyen kolóniaszerűen éltem le azt a 32 évet. Nem, most sajnálom, hogy nem vegyültem, nem közeledtem, nem ismertem meg mélyebben azt a román világot, ami Bukarestben van, mert az különleges Románián belül is. Hát a kihagyásaim között talán ez volt az egyik kihagyás, amit nagyon sajnálok, hogy nem ismertem meg mélyebben Bukarestet. Én nagyon magyar voltam Bukarestben, nem nagyon magyar, de egyszerűen csak magyar voltam Bukarestben, És hát volt, nagyon jó társaságunk volt, mert olyan volt azok az idők, olyanok voltak, hogy fiatalok, nagyon sokan gyűltünk össze, fiatal értelmiségiek Bukarestben, és nagyon jó társaságunk, és hogy mondjam, minőségi társaságunk volt. Nos, hát ez hála Istennek itt is megvan, és külön meg kell köszönjem Leventének, Kovács Leventének, hogy meg hát Katinak valahol fent, a magasban, hogy ide csábítottak engem, mert ők voltak az elsők, akik, hát, akik azt mondták, hogy gyere ide, ne mászkálj, te ne keresd te annyit Kolozsváron. Hát ezt külön megköszönöm, és Leventének azt is, hogy elindított, vagy ráállított a színházra, amikor én már lemondtam volna róla, és a pedagógiai intézetben voltam, és ő kísérleti, majdani kísérleti csoportjának mi voltunk az ősei, az első színjátszó csoportja itt Vásárhelyen. És kiváló előadásokat tudtunk akkor az ő rendezésében létrehozni. Tehát, hogy úgy mondjam, az én életemet a színház is pont úgy végigkísérte, mint, hát, mint a barátok, mit mondjak.
Jó. Igen, tovább lépve, tele erdélyekkel a világ, mondod, és itt van a következő kérdésünk. Az Amerika Egyesült Államokból írják, és kérik, hogy ezt is kérdezzük meg tőled, idézem, ha már tehát a világ dolgairól beszélnek, megkérjük, hogy kérdezzék meg Tomcsányi Máriától, hogy mi az, amit az életében és a szakmájában nagyon jól végzett, és mi az, amit nem, vagy mi az, amit kevésbé?
Én azt hiszem, hogy azt jól végeztem, hogy megpróbáltam önmagam maradni, és nyitottnak maradni a világ fele, a közvetlen környezetem fele, és a nagyvilág felé is akár. Nem akartam, és hogy mondjam, meg tudtam különböztetni azt a fajta nyilvános szereplést, amit a színpad jelent, egy színpad, attól, amit a rádió vagy a televízió jelent. Tehát tudtam, hogy hol vagyok önmagam, és kell lennem önmagam, és tudtam, hogy hol nem, vagy lehetek más is. A kamera vagy a mikrofon előtt nem lehetek más, mint ami vagyok. Ez az szerintem, amit jól csináltam, és hát amit nem csináltam, jól. Nem voltam elég szorgalmas, nem voltam elég pontos, nem dolgoztam eleget, azt hiszem. Többet is tehettem volna. Többre lettem volna képes, azt hiszem. Kihagytam mondjuk adásokat, amiket elvégezhettem volna, riportokat, amiket megcsinálhattam volna. Tehát ezzel nem vagyok megelégedve, és azt hiszem, hogy ez főleg rajtam múlott. Tehát, hogy nem voltam elég szorgalmas, nem voltam elég odaadó, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem vagyok a teljesítményemmel, a mennyiségi teljesítményemmel nem vagyok megelégedve, ha így összegeznem kell.
Visszatérve a tanári pályára, vajon, hogyha nem így alakul az életed, a sorsod, vajon milyen lenne a világod, milyen lenne az életed most, hogyha tanárként mentél volna nyugdíjba, mert én nagyon el tudlak képzelni egy tanárnak.
Nagyon, nagyon jól, először is, ami a tanári munkát illeti, a katedrai munkát, arra nagyon jól felkészítettek bennünket itt a tanárfőiskolán, a tanárképzőfőiskolán, pedagógiai intézetben Vásárhelyen. Tehát a módszertanát a tanításnak azt nagyon jól megtanították nekünk. És én azt nagyon-nagyon hasznát vettem a rádiós tévés munkámban is, a riporteri, pontosabban a riporteri munkámban. Hasznát vettem. Az, hogy biztos, hogy sok mindent csináltam volna az iskolán kívül a gyerekekkel, biztos. Hát már csináltam is egyébként, ahol hagyták, s ahol lehetett, de én biztos, hogy ott színjátszó csoportot, akármit, de én biztos, hogy sok mindent csináltam volna iskolán kívül is a gyerekekkel. Azt hiszem.
Hogyha nem lett volna az újságírás, a televíziós munka, de gondoljunk itt például a színészetre és a tanári munka, melyiknek van nagyobb súlya? Mondjuk a média most nem létezik. Mondjuk, hogy...
Hogy mondjuk nem, mondjuk igen, nem kerültem igen. oda, hova kerültem. Ha mondjuk színész lettem volna?
Melyik szakma áll közelebb mégis hozzád? A színészet vagy a tanári munka? Ha nem beszélhetünk most a televíziós újságírói, szerkesztői munkádról.
Hát a színház, azt hiszem, igen. De nem, ott azt hiszem nem lettem volna boldog. Egyszer az egyik rendezőnk, Berecki Julika, aki Kolozsváron rendezett a Palotába, azt mondta, amikor mondtam, hogy én el tudom játszani azt is, meg azt is, és hogyha kell, akkor azt mondja, én tudom, hogy te el tudod játszani, de akkor a te szerepedet ki fogja játszani. És egyáltalán fejezd be azt, hogy te mindenkit szeretnél itt szerephez juttatni. A színház az nem egy demokratikus intézmény. És ezt nagyon megjegyeztem. Márpedig én szívesebben dolgozom demokratikus intézményben, és egy demokratikus környezetben, világban. Nem tudom, azt hiszem, tényleg nem lettem volna boldog a színházban. Én most is imádom a színházat, de azt hiszem jó. Hát mindenképpen én hála Istennek, hogy itt volt ott, hogy újságíró lettem, mert sok évbe tellett, amíg én erre rá oda kerültem, ahova kellett volna kerüljek, és hát meg boldognak mondhatom magam, hogy nehezen bár, de megtaláltam a helyemet.
Mari, köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben, köszönjük a beszélgetést.
Hát, mit mondjak, én veled akármikor.
Nagyon szépen köszönöm, de, ez jól esik.
De most, ki kell állni, én mindenkivel nagyon szívesen beszélgetek, és hát köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy még egy kicsit nosztalgiázhattam, köszönöm, hogy érezhettem azt, hogy élőadásban vagyok, mert mindig szerettem az élőadást.
Megvan a varázsa, még akkor is, hogyha már szép lassan nincs hangom. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órában, szűk órában Tomcsányi Mária újságírót és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Befejezésül a ma esti gondolatunkban Jókai Annát hívjuk segítségül. Idézzük, abban a világban, ahol most élünk, ahol egyre nehezebb a megélhetés, és ahol annyiféle hatás ér, ott nagyon meg kell dolgozni azért, hogy el tudjuk érni a másik embernek a lelkét. Hölgyeim és uraim, át kell adjuk a stúdiót, de önök hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.